Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit a 2025. február 13-i határozattal létrehozott bizottság, azaz a Budapest Brand jogelődjeit, az összeolvadásokat, valamint a reklámszerződéseket vizsgáló bizottság ülésén. Köszöntöm a bizottság tagjait, főjegyző képviseletében jelenlevő munkatársakat, a főpolgármesteri hivatal munkatársait és a jelenlevő vendégeket és a sajtót is, valamint azokat is, akik online közvetítésen keresztül kísérik munkánkat. Ezennel megnyitom a 2025. február 13-i határozattal létrehozott bizottság sorban 10. 2025. október 2-ai ülését. A szavazógében mindenki bejelentkezett. Értesítek mindenkit, hogy a bizottság üléséről szó szerinti hanganyagleírat, illetve videó és képfelvétel is készül, valamint a nyílt ülés teljes időtartama alatt azt élőben is közvetítjük. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozat képes. Napi rend előtti tájékoztatót valaki szeretne? Nem látok ilyet, akkor a meghívó mindenkinek kézbesítésre került. A napirenddel kapcsolatos dolgokban fogunk most dönteni. Van-e valakinek bármilyen kiegészítése a napirendhez? Mindjárt mondom a napirendünket. A meghívó szerint az első napirendünk a konzultációs kezdeményezés a bizottság által készítendő jelentésről, a második napirendi pontunk pedig az egyebek. Van ehhez valakinek módosítója? Nincs, akkor indítható a szavazás a napirend elfogadásáról. A bizottság 8 igennel elfogadta a napirendjét. Az első napirendi pontunk konzultációs kezdeményezés a bizottság által készítendő jelentésről. Itt most én egy kicsit hosszabb leszek az elején. Amit feltettünk ugye az e-infoszabra, és ami kiküldésre került, az a jelentés eddig elkészült szövegeinek egységes szerkezetbe foglalt tervezete. Ez megtalálható a meghirdetésnél, nyilvánosságra került már hétfőn. A mai ülés célja az eddig elkészült anyagok áttekintése, és amennyiben van, akkor a bizottsági tagok véleményt tudjanak róla formálni, kiegészítést tudjanak mondani az egyes részeiről vagy az egészéről, akár a sajátjukról, akár a többi témafelelős írásairól. Ugye a jelentés az úgy állt össze, hogy az első részét azt a bizottság elnöke írta meg, ez egy kronológia, valamint a következő részben pedig az egyes témafelelősök írták meg a saját témakörükhöz tartozó részjelentéseket. Ugye ennek az első része az a Budapest Brandről szóló részjelentés Papp Tibor témafelelőssel, a második a Budapesti Város Arculati Nonprofit Kft. Részjelentés Deselek Károly részéről, a harmadik a BFTK, Keszthelyi Dorottya bizottsági tag részéről, a negyedik az összeolvadás, valamint a vezetői pályázatok kapcsán Barna Judit Anna Mária bizottsági tag részéről, és az ötödik pedig a reklámszerződések vizsgálata Böjte Péter alelnök úr részéről. Amit én eddig látok, és szeretném javasolni majd a bizottságnak, hogy a jelentés végső formájában használjunk egy ilyen általános struktúrát azért, hogy bár többen írtuk, áttekinthető legyen. Amit eddig láttam, az kb. 3 kategóriába foglalja össze a megállapításainkat, meg a következtetéseinket. Én ezt javasolom majd a végleges jelentéstervezetben ástruktúrálni. Az egyik az nyilván, amit megállapítunk, tehát ez lehet a megállapítások, vagy az összefoglalók, ugye egy ilyen helyünk van is egyébként a minden részjelentésben. Mivel a Budapest Brand kapcsán, mivel a társaság már végelszámolás alatt van, a BFTK, a BVA meg ugye már nem létezik, ezért nagyjából általános megfogalmazásokat, megállapításokat tudunk tenni. A jövőre nézve való ajánlásokat a konkrét cégek kapcsán már felesleges tenni, de szerintem tehetünk majd ajánlásokat a főváros többi társasága, intézménye és alapítványa számára, mert sok olyan rendszer problémát is feltártunk, amik akár máshol is előfordulhatnak. A második ilyen kategória javaslatok, hogy a bizottság miket javasol, ugye ez ebből következik. Ezt akár, hogyha olyan mértékűek a következő ülésen határozatba is foglalhatjuk, és javasolhatjuk a fővárosi közgyűlésnek elfogadásra, vagy csak mint egy javaslatot megfogalmazva benne hagyhatjuk a jelentésben, és innentől a végrehajtóra van bízva, hogy ezekkel a javaslatokkal mit kezd. A harmadik kategória pedig az, amit vizsgálni szükséges. Ugye ez az eseti bizottság, ez nem hatóság, nem rendelkezik hatósági jogkörrel, nem indíthat nyomozást, nem kérhet be olyan dokumentumokat, amiket csak egy nyomozóhatóság. Hogyha olyan megállapítások vannak, amik feltehetően további kivizsgálásra szükségesek, akkor én azt fogom javasolni, hogy ezeket mindenképpen egy fővárosi közgyűlésre beterjesztendő határozati pont alakjában terjesszük majd a fővárosi közgyűlés elé, és kérjük majd fel a főpolgármestert, hogy további kivizsgálásokat tegyen egyes ügyek mentén. A mostani jelentés kapcsán is, majd utána kérni fogom a témafelelősöket is, hogy a saját témakörükben foglalják össze a jelentésüket, és egészítsék ki azt, amit én most mondok. Én az alábbi megállapításokat látom egyébként. Hogy kezdjük az elejétől, nem volt teljesen együttműködő a Budapest Brand előzővezetése, amikor létrejött ez a bizottság. Emlékezünk vissza, hogy az első levél, amit visszakaptunk, az arról szólt, hogy a mi bizottságunknak nem tekintik legitimnek, az SMS szerint nekünk nincsen jogkörünk vizsgálódni, és ment a húzavona, még határozatot is hoztunk róla, majd a főpolgármester a végén Faix Csaba vezérigazgatónak kellett írni egy levelet, hogy azért valamennyire működjön együtt a bizottsággal, és bocsássa rendelkezésünkre a dokumentumokat. Voltak olyan dokumentumok, amiket nem az alapítókiratban is foglalt egyébként 15 napos határidővel, hanem 40-45 napos határidővel kaptunk meg. Úgyhogy ezt az együttműködési kötelezettséget szerintem mindenképpen orvosolni kell majd a fővárosi szabályozásban, akár SMS-ben, akár a vezetőtisztségviselők szerződéseibe is beépítve, hogy kötelesek legyenek egy fővárosi közgyűlés, azaz a tulajdonos, meg az alapító által létrehozott vizsgálóbizottsággal mindenneműen együttműködni, és akár ez járjon valamilyenféle szankcióval is, hogyha ők ezt nem teszik meg. A második az, hogy nem kívántak a vezetők megjelenni a bizottsági ülés előtt, és mindjárt mondanám is, hogy pontosan kiket hívtunk meg, és kik jöttek el, vagyis nem jöttek el. Meghívtuk első alkalommal Faix Csaba vezérigazgató urat, aki április 29-én válaszolt, hogy nem kíván eljönni, ugye akkor tudatosult mindenkiben, hogy ő fel is mondott, és akkor cinikusan hozzátette, hogy hát hívjuk be a következő, az új vezérigazgatót, majd ő válaszol minden olyan kérdésre, ami az elmúlt 4-5 évben történt. Ez azért nem reális. Nyilván a meghívása történhetett volna előbb is, de hiszen mivel későn kaptuk meg a dokumentumokat, ezért azt későn tudtok elkezdeni feldolgozni, ezért később merültek fel kérdések a beküldött dokumentumokkal kapcsolatban. A második meghívottunk Horváth János volt, aki a 2024-es beszámolónak volt a könyvvizsgálója, ő nyilatkozta, hogy nem kíván eljönni, és írásban viszont megküldte a véleményét. A harmadik Rosta Ferenc volt, aki a vizsgálat idején volt a Budapest Brand felügyelőbizottságának az elnöke, ő megjelent a bizottság ülésén, és válaszolt a bizottság kérdéseire. A negyedik Szijjártó Ákos volt, aki nem kívánt eljönni személyesen, viszont írásban válaszolt a feltett kérdéseinkre, biztos emlékeznek rá, hogy ezeket a kérdéseket a témafelelőssel együtt összeállítottuk, bizottsági tagok még kiegészíthették, és úgy küldtük el neki írásban, úgyhogy ezek megvannak. Az ötödik G. Németh Erzsébet volt, akit meghívtunk, és aki június 12-én megjelent a bizottság ülésén, és válaszolt a kérdéseinkre. Mivel Faix Csaba első alkalommal arra hivatkozva, hogy már nem vezérigazgató, nem akart eljönni, ezért meghívtuk, megpróbáltuk másodjára is meghívni, mint volt vezérigazgatót, hát ha ebben a kategóriában elkíván jönni. A postán küldött tértivelényes levél a nem kereste jelzéssel visszaérkezett az iktatóba, tehát nem vette át a második meghívását. Megkívántuk hívni Bán Teodórát, a BFTK volt ügyvezetőjét, aki július 1-én nyilatkozott arról, hogy nem kíván eljönni, és meghívtunk egy BFTK-ban dolgozó munkatársat is, aki szintén azt nyilatkozta, hogy nem kíván eljönni július 4-én. Valamint meghívtunk egy Budapest Brand munkatársat is, aki szintén azt nyilatkozta, hogy nem kíván eljönni. És utoljára meghívtuk Bakó Ágnest, aki a Budapest Brandnél volt előbb vezérigazgató helyettes, majd operatív vezérigazgató helyettes. Ő a július 14-én kelt levelében azt válaszolta, hogy már nem dolgozik a cégnél, ezért nem kíván eljönni a bizottság elé. Ezek voltak egyébként a meghívottak, pontosan látja, hogy mutatja, hogy mennyire volt együttműködő a Budapest Brand volt vezetése a bizottsággal. Ez nyilván nagyban hátráltatta a mi munkánkat, nagyon sok kérdésre választ kaphattunk volna, vagy ilyet, vagy olyat, vagy amolyat, ha ők személyesen megjelennek, és vagy akár írásban is feltehetjük nekik a kérdéseket. Nyilván, amikor küldtük a meghívólevelet, akkor több opciót adtunk meg időpontokra. Az az opció is benne volt, hogy akár írásban is válaszolhatnak, ezzel látjuk, hogy csak egy illető élt. A következő pont, amit megállapíthatunk, hogy a fővárosi tulajdonban levő cégeknél a jelentés alapján sokkal jobb és hatékonyabb kontrollt kellene gyakorolnia a tulajdonosnak. A belső ellenőrzések minősége, a társaság felügyeleti osztály javaslatainak, ajánlásának a komolyabban vétele szerintünk fontos. A BFTK, ugye is itt, igen, és akkor a következő pont még az, hogy sokszor találkozni annal, hogy az alapítókirat nem volt koherens, duplán voltak benne bekezdések, a belső szabályzatok koherenciája, frissítési gyakorlata nem volt megfelelő. Például, ugye, amikor tárgyaltuk a 2024-es Budapest Brand beszámolót, akkor derült ki, hogy a mérleg római négyes pontja hiányzik. Ez egy friss jogszabálymódosítás volt, de például Bakó Ágnes operatív vezérigazgató helyettes munkakörében is kötelezettségei között ott volt, hogy 90 napon belül neki a számviteli politikát frissítenie kellett volna, és akkor nyilván, hogyha megtörténik ez a frissítés, akkor szembe jön ez az új tétel, és ezt beírják a számviteli politikába, és a munkatársak ez alapján tudták volna elkészíteni a mérleget. Ez sajnos elmaradt. Következő kérdéskör az áfamentesség és az ebből eredő feladatok, kötelezettségek teljesülésének átnézése, kivizsgálása, bevezetése, ugye ez a BFTK kapcsán merült fel. A hatodik, amit én felírtam magamnak, ez a nem transzparens a vezetői pályázatokon induló kiválasztási folyamata. Kevés információ áll a bizottság rendelkezésére arról, hogy milyen szempontok alapján került kiválasztásra a Faix Csaba, a BFTK és a BVA élére, miért kerültek elutasításra a jelöltek. Nem kaptunk arról információt, hogy lettek volna egyáltalán meghallgatások. Ha voltak is, akkor azokról nem készült jegyzőkönyv, nem készült feljegyzés. Úgyhogy itt mindenképpen szürke zónában vagyunk, és ezt erről mondjam, további információkat nem kaptunk. Itt, ha jól tudom, akkor Barnodit Anna Mária ennek kapcsán küldött kérdést a főpolgármesternek, bólogat, és arra még nem jött válasz. És még egy, ugye az utolsó témakörünk, az a reklámszerződések, de ezt majd alelnök úr úgyis kibővíti. Itt ennek kapcsán én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a közgyűlés múlt héten döntött arról, hogy előkészít egy koncessziós eljárást, amely plusz 400 olyan fedett utasváró telepítését tenné lehetővé a most is érvényben levő konstrukció alapján, hogy a főváros adja a területet, a cég az meg vállalja utasvárok kihelyezését a reklám felületek és a reklámbevétel cserébe. Én szeretnék most végigmenni a jelentésen, és akkor szeretném kérni az összes témavezetőt, majd utána szabadon a bizottsági tagokat, hogy szóljanak hozzá, és mondják el véleményüket, egészítsék ki. És akkor kezdeném magamtól. Ami még az én restanciám egyébként a bizottság meg a jelentés felé, az a tervezet első részében található kronológia kiegészítései, de még nyilván be fogjuk tenni, amit az előbb felsoroltam, hogy kiket hívtunk meg, kik jöttek el, kik nem jöttek el, és nyilván majd az elkészült részjelentések végleges verziója alapján nyilván írni kell majd egy vezetői összefoglalót és egy rövid áttekintőt. Úgyhogy én most első körben azt szeretném kérni, hogy menjünk végig a témafelelősök által írt részjelentéseken, és a végén én majd minden bizottsági tagtól szeretném kérni, hogy nyilatkozzon azt, hogy bármelyik részjelentéshez kíván-e majd küldeni további kiegészítéseket, és ez alapján tudunk majd tovább dolgozni. Még technikai, hogy az ütemezés kapcsán, mivel a fővárosi közgyűlés október végén van, azelőtt nekünk 8 nappal be kell küldenünk a végleges jelentésünket, ezt a bizottságnak meg kell tárgyalni, el kell fogadnia, ezért ugye az előzetes megbeszélések alapján azt tűztük ki célul, hogy a végleges jelentést október 16-i két hét múlva esedékes csütörtök reggeli ülésen fogjuk tárgyalni és remélhetőleg elfogadni, és ebből visszavezetendő a határidők azok nyilván úgy néznek ki, hogy nekünk ezt október 13-án, jövő utáni hétfőn meg kell hirdetni, akkor már ki kell rakni. És hogyha visszaszámolunk, akkor én azt javasolom a bizottságnak, hogy minden kiegészítés, mert tudom, hogy a bizottsági tagok még tovább bővítik az anyagaikat, minden kiegészítés az jövő hét csütörtök 10 óráig érkezzen meg, hogy össze tudjuk fésülni. És ez azért is nagyon fontos, mert ugye az elején a bizottság első ülésén döntöttünk arról, hogy szerepeltetjük, vagy kötelesek vagyunk nyilván szerepeltetni a bizottsági tagok által megfogalmazott külön véleményeket. És nyilván külön véleményt valaki akkor tud megfogalmazni, ha van miről, ezért szükséges, hogy ezek az anyagok beérkezzenek csütörtök 10 óráig, ezeket külön-külön, ahogy eddig is fel fogjuk tölteni, így mindenki el tudja kezdeni feldolgozni, és az a kérésem, hogy a külön véleményeket azt mindenki küldje majd el október 13-a hétfő 10 óráig. Lehet, hogy az lesz a vége, hogy felkerül a jelentés tervezet, és a külön vélemények pedig majd egy elnöki módosítóval egy kvázi kiegészítésként fognak majd bemenni a jövő utáni csütörtök ülésre, hogy a bizottsági tagoknak is legyen ideje ezt megfogalmazni, megírni. Úgyhogy ez lenne az ütemezés, és akkor átadnám a szót a témafelelősöknek. Induljunk a Budapest Brandtől. Pap Tibor, parancsoljon.
Köszönöm a szót, elnök úr, üdvözlöm a bizottság tagjait. A jelentés tervezetet én is átnéztem, és ugye a részjelentés tervezet került be ugye az előzetes tervezetbe. Ebben még vannak olyan további vizsgálandó kérdések, amelyeknek egy része már elvégzésre került, de még nem került átvezetésre a jelentésen, ez meg fog történni, és egyébként lesznek is kiegészítéseim az anyaghoz. Ennek kapcsán a szabályozottság vizsgálata volt az, ami a fő fókusz volt az én részemről személyesen. Ugye itt elnök úr már korábban említette, hogy itt a számviteli politika, illetve a beszámolóval kapcsolatosan milyen megállapításokat tettünk, de alapvetően, ha általános véleményt lehet mondani a Budapestben működésével kapcsolatosan, amit talán meg lehet állapítani, akkor az, hogy bár a szabályozottság szintjén a címében minden szabályzat megalkotásra került, és a főváros által is ugye megvannak ezek a megfelelő ellenőrzési szempontok, azonban ezeket a szabályzatokat nem vagy nem megfelelően, vagy nem megfelelő módon tartották be, és ennek eredményeképpen számos, én így mondom, hogy számos apró baki fordul elő, ami összességében gyakorlatilag azt az érzést kelti az emberben, ugye azért elég sokat foglalkoztunk itt most már mindannyian a Budapestben működésével, azt a véleményt mondatja ki velem, hogy azért itt a tulajdonosi kontroll az nem volt kellően erős ahhoz, hogy minden egyes pontját a leírtaknak betartassák a társasággal. milyen apró dolgokról beszélgetünk, amit elnök úr is említett, ugye a számviteli politikának a frissítése, de hát azon belül ugye a számviteli politikának is vannak apró pici szabályzatai, amelyek nem is olyan picikék, ilyen például a számlarend is, amelyben még a mai napon is olyan főkönyvi számok vannak, és a számlatükörben is olyan főkönyvi számok vannak, amelyek már 2021-ben, meg 2022-ben már nem kellene, hogy létezzenek, mert hogy ezeket a bankokat vagy pénztárakat már megszüntették, ezzel kapcsolatosan ennek már nem szabad négy szerepelni, tehát nem történt meg a frissítése ennek, illetve a felülvizsgálata a számlarendnek. Ezen kívül, ami még nem szokványos, ezt így mondanám, és ebben kíváncsiak a bizottság véleményére is, hogy nem szokványos az, hogy mondjuk egy pénzkezelési szabályzatban rendelkezünk arról, hogy a szerződéskötési eljárásrend az meg a teljesítési igazolásnak az eljárásrendje az hogyan történik. Nem jogszabálysértő, tehát ez erről általában külön szabályzatban szokás rendelkezni, és hát ugye volt olyan év, amikor emiatt a pénzkezelési szabályzat például négyszer módosult, ez egy éven belül ötfélet kellett alkalmazni, ami azért ugye nem egy statikus állapot, és a szabályzat betartását is, vagy betartatását is nagyban megnehezíti. A jogadalmazási szabályzatról még azért mondanék néhány szót. Itt ugye itt is ezek az apró pici bakik, tehát valószínűleg Ctrl-C, Ctrl-V-vel készülhettek a szabályozások, ugye vezérigazgató vezeti a céget, és hát ügyvezetőként van apostrofálva néhány helyen. Ha ugye kellő felülvizsgálata, és többször is felülvizsgálták ezt, a több fő KG döntés is született ebben, mert ugye a fővárosnak kell ezt elfogadnia, akkor ezeket ki lehetett volna szűrni, és azért valljuk meg őszintén, azért elég sok helyen keresztül megy egy ilyen szabályzatnak az elfogadása, itt a fővárosban is, tehát a fővárosi szervezeten belül is, a tulajdonosi ellenőrzési bizottságon is, illetve magán a TFO-n is, tehát ezeket talán lehet, hogy ki lehetett volna szűrni. Ezen túlmenően egyéb észrevétel jelen pillanatban még nincs. Én várnék még anyagokat a Budapest Brandhez szerződésekkel kapcsolatosan. Nem láttam ilyet a beküldött anyagok között, beszerzésekkel, közbeszerzésekkel kapcsolatosan. Itt Dániellel már beszéltünk, hogy írásban majd megfogalmazza nekünk az észrevételeit, illetve a megállapításait a beszerzési, közbeszerzési szabályozással, illetve az ott tapasztaltakkal kapcsolatosan. Ezt nagyon várjuk, mert itt az egyik pontnál számítunk az ő véleményére. Illetve amit még vizsgáltunk peres ügyek kapcsán, ugye azért itt majd a végelszámolás befejezésével lesz mit tennie a végelszámolónak, majd megállapítani, illetve hát ugye a behajtandó követeléseket felosztani, illetve megfelelő módon rendelkezni róla, hogy ki a jogosultja. Illetve az egyéb megállapítások, amelyet esetleg a bizottságok tagjai még szeretnének a Budapest Brandel kapcsolatosan, azt is nagyon várnánk, mert jövő héten ezt nekünk össze kellene fésülnünk a elnök úrral, és hogyha netán vannak azonosságok, vagy párhuzamosságok, akkor ezeket is össze kell hozzuk, és még meg kell vitassuk, ha más nem, akkor informálisan a bizottság tagjaival. Körülbelül ennyi, amennyit most itt el tudok mondani, és hát természetesen, ahogy elnök úr is említette, nem igen segítette a munkánkat azok a körülmények sem, ahogyan az információkhoz hozzájutottunk. Tehát azért azt nem említettük meg, hogy amikor az ember elkezd egy vizsgálatot, megakad egy valamilyen ügyön, és akkor azt félbe kell hagynia, mert be kell kérnie iratot, vagy adatszobára kell mennie, vagy egyéb információt kell neki beszerezni, és akkor utána kezdheti előről, tehát ez a hatékonyságot azért nem segítette, és ez valószínűleg a jelentés végleges verzióján is majd látszódni fog. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Én még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én nekem lesznek további megállapításaim. Ugye én sok szerződést kikértem, ha jól számolom, kb. 140-150 tételt tekintettem át. Bologatnak is itt a nézők sorából, igen. És nekem lesznek, csak még én is várok egy pár pontosításra, és akkor ezt be fogom küldeni. Nekem nem általános, hanem inkább konkrét ügyek mentén lesznek megállapításaim majd. Úgyhogy én mindenféleképpen a brandes anyaghoz fogok küldeni kiegészítést. Az a kérdésem, hogy az általános megállapítások résznél oda még akkor majd jön az anyag nyilván, amikor minden komplet, akkor azt meg lehet írni, meg ugye végére még összefoglaló. Jó, én kérdezném a többi bizottsági tagot, akár jelentkezzenek is, hogy ki az, aki a Budapest Brand téma anyaghoz még küld kiegészítéseket. Kaltenecker Dániel, kérd szót, parancsoljon.
Köszönöm a szót, én is köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen Tibornak a anyagát. Szerintem egy jó, ilyen nem tudom, V1 verzió, én így szoktam mondani. Tehát egy jó munkaanyag született. Ezzel összefüggésben akarom, meg is teszem neked is közvetlenül, úgymond a saját részemet, ami a közbeszerzésekkel függ össze, de ilyen tartalmi, meg tehát egy ilyen érdemi észrevételem van eddig. Az a végrehajtási eljárást, amit kezdeményezett a társaság az egyik adósával szemben, ami az 1-3-6 pontból a második, a Big Print Hungary Kft-vel, egy pár nappal ezelőtt, szeptember 15-én szűnt meg, ebből azt a feltételezésre jutok én magam, hogy valószínűleg mivel itt ugyanaz a végrehajtási ügyszám, hogy ez térült, tehát ez sikerrel behajtásra került, úgyhogy a 1-3-6-2 az ilyen formán az felülvizsgálandó. Ezt akartam mondani. Ez volt az egyetlen ilyen érdemibb észrevétel. Technikai, hogy azt hiszem a PTK-nak a talán 6. könyv 122. paragrafusában a felügyelőbizottság ügyrendjét azt maga állapítja meg, és utólagosan jóvá hagyja csak, tehát a jóvá hagyás szónak a szerepeltetése volt így az észrevételem, nem az elfogadás, de ez csak ennyi, ez a 29. oldal, de ez csak egy ilyen stílus, tehát a fővárosi közgyűlésnek nem kell elfogadnia, csak jóvá hagynia az egyébként a felügyelőbizottság által elfogadott ügyrendet, ez csak egy ilyen számomra fontos hát igen, és az meg egy szintén egy ilyen érdemi észrevétel arra a felvetésedre, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történt-e a 3-ról 5 főre bővítéssel a felügyelőbizottságnak. Ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy rendelkezésre áll-e az a fővárosi közgyűlési előterjesztés, amikor a fővárosi képviselők döntöttek 2021-ben erről, hogy az megvan-e, mert nagyon kíváncsi lennék az indokolására, mert első körben azt mondanám, hogy nem. Tehát, hogy szerintem nem volt összhangban, mert nem volt 200 milliós jegyzettőke. Tehát nagyon kíváncsi lennék arra jogászi érvelésre, hogy ha van egy diszpozitív PTK-m, de egy kógens köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó speciális szabályom, akkor mi az az érvelés, ami alapján tudok amellett érvelni, hogy a fővárosi képviselők jól döntenek akkor, amikor 3-ról 5 főre emelik, holott ezt szerintem nem tehetnék meg. Csak 200 millió forintos jegyzettőke esetén, az meg nem állt rendelkezésre. Úgyhogy én egyelőre ennyit szeretnék mondani a Tibor által vagy megfogalmazottakkal kapcsolatban. A közbeszerzésekkel összefüggésben, meg így a teljes beszerzésekkel összefüggésben a 23 meg a 24. év vonatkozásában is szerintem fölmerül, inkább a 24 tekintetében bizonyos egybeszámítási szabályoknak a be nem tartása. Ez eddig is itt volt a palettán, de a eddigi vizsgálódásaim alapján ez nem került le a palettáról, hanem inkább még vastagon is kiemelésre került. Szerintem erre majd érdemes lesz figyelni. határán mozog bizonyos kérdések tekintetében, mert ezek nem ilyen fekete-fehér kérdések. Vannak olyanok is, mondjuk vezetési tanácsadásra vonatkozó netto 24 millió forintos szerződésnek a megkötése. Én azt nem tudom, hogy ez miért lenne kivételi kör. Ráadásul ott ugyanaz napi dátummal egy másikkal, ugyanilyen, tehát egy másik jogi személlyel egy ugyanilyen tárgyban köttetett tanácsadási megbízással együtt ez már meghaladja a nettó 30 millió forintot. Ez szerintem mind a kettő közbesz köteles. De mondjuk az ilyen nagyon egyedi installáció megrendelésére vonatkozó szolgáltatás megrendelések kapcsán én azt gondolom, hogy ott az egy jogértelmezési kérdés, hogy ott direkt szoktam ezt a példát mondani, nem kifejezetten kedvelem Rúzsa Magdit, de én Rúzsa Magdit akarom, hogy föllépjen a nem tudom hol, akkor rá, hogy közbeszerzek, tehát tehát azért mondom, hogy itt a művészeti, egyedi művészeti alkotások kapcsán vannak olyan kérdések, amiket nem biztos, hogy én képesnek, azt nem tudom, de hogy veszem a bátorságot, hogy ebben feketét vagy fehéret mondok, de ami szerintem egy kicsit tisztában az a kapcsolatban, mert készülök egy ilyen megállapítással. Hozzáteszem, hogy ott is szerintem nagyon érzékenyen és pontosan kell fogalmazni azzal kapcsolatban, hogy én nem fogom azt állítani, mint néhány minisztérium, amikor polgárjogi szerződéseket köt, támogatási szerződéseket, és veszi a bátorságot, vagy vette a bátorságot, és azt mondja, hogy közbeszerzési jogsértést követett el. Én ilyen biztosan nem fogok leírni. Én azt fogom maximum vélelmezni, hogy álláspontom szerint fölmerül annak a lehetősége, hogy közbeszerzési jogsértés történt, és az arra fölkent egyedüli szerv, illetve elsőfokú szerv, a közbeszerzési döntőbizottság majd megmondja. Tehát elképzelhető, hogy a worst case szenárióban azt fogom javasolni, tehát ezt is szeretném most kirakni az asztalra, hogy ezen és ezen beszerzések vonatkozásában, és nem állítok semmit, egy erős feltételezésem van, kérjük meg a közbeszerzési döntőbizottságot, illetőleg akkor a végelszámolónak egy úgynevezett, tehát olyan jogorvoslatot kell önmaga ellen indítania, hogy mondja ki a közbeszerzési döntőbizottság, hogy történt-e ezzel kapcsolatban a jogsértés, avagy sem. A KBT 152. paragrafusában vannak meghatározva azok a hivatalbeli kezdeményezők, hogyha egyébként erre a fővárosi közgyűlés valamiért úgy dönt, hogy mit tudom, csak különvéleménybe kerül, és ezzel nem ért egyet. Egyébként ezt javaslom betenni különvéleménybe, tehát hogy ezt én nem gondolom, hogy a bizottsági, vagy a bizottság által egységesen letett javaslatnak okvetlenül a része kell, hogy legyen ez, hogy már pedig itt akkor KDB-nél feljelentés, ugye így szokták ezt pontatlanul fogalmazni, akik nem jogászok, hogy nyomjuk föl magunkat a közbeszerzési döntőbizottságnál. Én ezt mindenképpen egy külön pontban javasolnám megtenni, arra tekintettel, hogy ne az egész bizottsági jelentést érintse az, hogy most ezzel kapcsolatban egyébként más a szakmai meggyőződés, vagy szakmai meggyőződéstől függetlenül a politikai akarat meg szándék ezzel kapcsolatban esetleg nem lenne meg emellett. Hozzáteszem, hogy ez nem egy vérvád, vagy ez nem egy atya úristen összedől a ház, mert a közbeszerzési döntőbizottság előtti eljárásnak lehet az a végeredménye, hogy nincs itt semmi látnivaló. És akkor úgy nyugszik meg mindenki. De itt azért vannak olyan kérdések, amiknél én azt gondolom, hogy itt ennek erre vonatkozóan fogok megfogalmazni javaslatot. Úgyhogy, és akkor itt kifejezetten mondom, itt a stratégiai vezetési tanácsadás egyszer 24 millió, egyszer meg majdnem 6 millió nettó, az egybe az 31, 15, ja nettó 15 millió forint volt a nemzeti beszerzési értékhatár. Én nem tudok a KVT 111. paragrafusában olyan kivételi kört A-tól Q-ig vagy R-ig, hogy ez benne lenne, hogy miért ne a nemzeti értékhatárt kelljen alkalmazni, és mondjuk a uniósat. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani.
Jó, köszönöm szépen. Kezdem az elejéről, ugye végelszámoló most értesített, hogy igen, az anyagban írt big print az rendeződött, és már vissza is kapta a társaság a pénzt, úgyhogy köszönjük a munkájukat. A felügyelőbizottsági bővítés kapcsán akkor nyilván ezek az anyagok, döntések, azok fent vannak az e-infoszhabon, és ott is megtekinthető, hogy ez 2021-es döntés volt, tehát a közgyűlési anyagoknál ott egyrészt az előterjesztés, másrészt meg a maga határozat is megtalálható, úgyhogy ezt akkor meg tudják nézni. Ami közbeszerzéseket illeti, az egybeszámítási problémát azt én értem, várjuk akkor az írásos anyagot, berakjuk a jelentésbe, ha valakinek ugye nem, valakinek ellentétes véleménye van ezzel kapcsolatban, arra való a külön vélemény, és akkor ezt ugyanúgy belefoglaljuk. És pont erről beszéltem, amiről a Kaltenegger úr is, hogy ha vannak olyan megállapítások, amelyek további kivizsgálást vagy közgyűlési döntést követelnek, akkor nyilván a bizottság felkérheti a közgyűlés, hogy döntsön arról, hogy ez legyen kivizsgálás, hogy a főpolgármester indítsa meg ezt az eljárást, mert a bizottság maga nem indíthat meg ilyet, ha jól tudom, csak felkérhetjük a főpolgármester, de ha van egy ilyen javaslat, akkor azt írásban megfogalmazzák, és a bizottság ülésre nyilván be lesz terjesztve, és akkor erről külön fogunk szavazni. Egyébként a dokumentumok átnézése során én is nagyon sok olyan, bár a Brandnél kb. 65 fő volt az átlag létszám minden évben, hol egy kicsit több, hol egy kicsit kevesebb. Nagyon sok olyan külsős megbízási szerződés volt, amely különböző kommunikációs tanácsadásra, különböző ilyen-olyan stratégiai tanácsadásra vonatkozott. Végső anyagokat nem láttunk, volt olyan szerződés például, ami, ha jól emlékszem, 300 vagy 400 ezer forint volt havonta, és teljesítésként egy logóterv került ki, és került benyújtásra, hogy, és ez alapján írták alá a teljesítés igazolást. A szerződés szerint ez jogszerű volt, az a kérdés, hogy etikus volt-e, nyilván ez túlmegy a mi vizsgálati határainkon, de nagyon sokszor fordult elő egyébként, amikor én is néztem át az anyagokat, hogy úgy tűnt, mintha kicsit túlárazottak lettek volna ezek a dolgok, de hogy mondjam, ha jog szövegeinél maradunk, akkor nyilván ezzel mi nem tudunk mit csinálni, csak felhívhatjuk a figyelmet ezekre a dolgokra. Jó, Böjte Péter, parancsolj.
Köszönöm a szót, én csak jegyzőkönyv kedvéért szeretném elmondani, hogy a 1.4 pénzügyi dokumentumok és az 1.8 szerződések külső partnerekkel fejezetek kapcsán szeretnék majd kiegészítést küldeni Papp Tibor kollégának, ezt majd jövő hétig meg is teszem, akkor köszönöm.
Jó, köszönöm. Akkor, ha jól értettem, bővítés még lesz ennél a részjelentésnél, valamint Böjte Péter, Kaltenegger Dániel és Gál József küld még kiegészítést a brendes anyaghoz. Többiek szeretnének-e? Barna Judit, Anna Mária, parancsolj!
Köszönöm, én is üdvözlök mindenkit. Én is fogok küldeni Papp Tibornak. Ha jegyzek, hogy be kell mondani, akkor belemondom, de fogom küldeni. Köszönöm.
Köszönöm, nem kell jegyzőkönyvbe, jelentkezni is lehet, de akkor, ha jól tudom, akkor mi négyen fogunk küldeni kiegészítéseket. Jó. Mehetünk tovább. BVA Deselák Károly, parancsolja.
Köszönöm szépen a szót elnök úr. Én is üdvözlöm a tisztelt bizottságot. Ugye itt a BVA-nál egyrészt első körben, hogy nekem ez az újdonság varázsa volt, mert pont ebben a ciklusban nem volt semmi közöm a fővároshoz, úgyhogy ilyen teljesen nyílt szemmel néztem ezt a cégnek a megalakulását, illetve a ténykedését. Ugye itt nagyon gyorsan kiderült a bizottság előtt, hogy megszűnik a Budapest brand, és ezáltal Budapest városarculat és turisztikai cég nélkül maradhat, és maradt is, ugye. Így inkább erre fókuszáltam, hogy a városarculati Kft-nél milyen jó példák, illetve milyen olyan hibák merülhettek föl, amit majd egy leendő, remélhetőleg megalakítandó új turisztikai cégünknél nem szabad elkövetni. És mondom, mivel nem volt háttérinformáció, mert nem tartózkodtam a házban ebben az időszakban, így feltételezem, hogy ez inkább egy ilyen projektcégnek indult, de lehet, hogy aki emlékszik rá, az jobban tudja, hogy uniós pénzek elosztására, mert különben, tehát így első átnézésre, tehát egy 6 fős cég, 200 milliós éves költségvetéssel, tehát egyszerűen ezekkor komolytalanul vették ezt az egész városarculati dolgot, hiszen ebből csak azt látszik, hogy az 5 év alatt egyetlen egy közbeszerzése volt ami ugye elérte azt az egyszem határt, hogy az is egy Budapest kiadványnak a megrendelése nyomdai munkáikra, meg egyebekre. Tehát itt azt látható, hogy ha csinálunk egy ilyen céget, akkor vegyük komolyan, ne csak egy álcéget, hiszen a szakemberek, illetve és ez mind az ügyvezetők, mind így olvasgatva a pályázati anyagokat, meg egyebeket, akik dolgoztak projektvezetőként, azok mind lelkesen, hozzáértően szerették volna csinálni, de hát egyszerűen ilyen erőforrásokkal nem lehetett. Tehát csak ami le van írva, tehát egy évre, mit tudom én, 60 projektnyi anyag, két projektvezetőnek, tehát egyszerűen képtelenség, amit kértek tőlük a városvezetők. Így mondom, feltételezem, hogy nem erre alakították ezt a céget, csak aztán rajta maradt, hogy ezt nekik kell csinálni. Itt mondom, a fő megállapításom nekem az volt, hogy ha csinál a Budapest főváros egy új turisztikai és város, akkor ne ilyet. Tehát akkor szálljunk rá pénzt, csak ugye, örökmondás pénz, csak pénzből lehet csinálni. Tehát vagy ne csináljunk semmit, és akkor így el vagyunk itt a régióban, hogy úgy is jönnek hozzánk, meg úgy is ismerik már magyar, a Budapestet, nem keverik össze Belgráddal, ugye? Bukaresttel se. De tehát, hogy ezt ne csináljuk. Aztán ugye a szerződések alapján, tehát, hogy végignéztük, de hát mondom, tehát, hogy itt azért olyan komoly szerződések nem voltak, hiszen a hat ember bére, meg az egyéb ilyen kisebb alapköltségek, azok elvitték az éves támogatásnak a nagy részét, ugye külön bevételi forrás nem volt alokálva mellé, tehát, hogy mint a Budapest Brandnél, hogy más saját forrásból is tudott volna gazdálkodni. Ez is egy hiba abba a tekintetben, hogyha nincsen érdekeltéve az a cégünk, hogy bevételeit növelje, akkor csak a szükségeseket tudja elvégezni. Aztán ugye a számlákat, ugye itt az észszerűség határát dolgoztunk, ugye, mert a számlák ugye itt is szintén kint a Pátyi raktárba pénzért lemásolhatóan beküldtek. Ugye ez 5 éven túl vagyunk, már nem hiszem, hogy tényleg egy tisztítószer számlával kellett volna foglalkozgatnunk, ezért ezt így nem kértük ki, nem terhelve az adófizetőknek a zsebét. Az ilyenekkel mi volt még, igen, a struktúrát, hát próbáltam én is azt fönt a jelentésben, amit ugye leírtunk szépen, hát majd ezt össze kell majd fésülni a többi hárommal. Mondom, itt már én másra fókuszáltam, tehát nem pont a pénzügyekre. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, tehát, hogy a BVA az egy ilyen kibővített klímaügynökségként működött akkor az előző előtti ciklusban, és csak ezt szeretném hozzátenni. Köszönöm. Barna Judit, Anna Mária, parancsoljon.
Köszönöm a szót. Én ott voltam, amikor létrejött a BVA, úgyhogy én tudok hozzá információt is adni, vállalom is. Nem tudom, Dorottya vizsgálta-e, de a BFTK úgy nézett ki, hogy volt egy városarcolati divíziója, amit több kolléga kiválóan vezetett. Majd az akkori főpolgármester helyettes, jelenleg Fidesz frakcióvezető a szervezeti ábrából kihúzta ezt a divíziót, hogy létrehozza ennek egy céges változatát, és ezzel ki lehessen, el lehessen küldeni kollégákat. Ott voltam, emlékszem rá. Az egyik őjük nagyon jó szakember is. Máig. Úgyhogy ez úgy jött létre ez a cég, hogy a BFTK-ból ezt a divíziót kiszedette a akkori helyettes, létrehozta a saját nem tudom kedves kis klímaügynökségét, nevezzük így, azért, hogy olyan emberekkel töltse fel, akit ő szeretne. Ez lehet nyilván jogilag jól le lett papírozva, etikailag szerintem problémás. Azt azért én mondanám, hogy voltak jó projektje is a cégnek. Például a projektgaléria, ami a Rákóczi úton van, amit a jelenlegi főpolgármesteri hivatal, vagy nem tudom, brand szépen, nem, Kossuth Lajos, bocsánat, igen, nem üzemeltet, és egyéb sportrendezvények, de ha ezt beleírja taktárs úr, hogy ez hogyan jött létre, akkor ebben én is tudok segíteni, ez mondom, egy politikai döntés volt ilyen értelemben. Köszönöm.
Köszönöm. Akkor, hogyha jól értettem, akkor többi bizottsági tagi megállapítás kapcsán Barna Judit, Anna Mária ajánlotta fel, hogy még valamilyen információt küld a BVA jelentéshez. Ennyi. Más jelentkezőt nem látok. Jó, köszönöm szépen. Menjünk tovább a BFTK-ra. Keszthely Dorottya, parancsolja.
Köszönöm szépen, tisztelt bizottság. Egyrészt szeretném megköszönni az eddigi munkáját elnök úrnak, a bizottságnak, a kolléganőjének és a hivatalnak, mert látszik a tervezetből is az, hogy egy nagyon megkonstruált térkép szerint haladunk az anyagok, cégek földolgozásában. Többször kihangsúlyozásra került, hogy jelentős fővárosi támogatásokból működtek ezeket a tevékenységet végző cégek. Ugye ez nem csak a BBZRT, hanem az összes előzmény cég is leginkább fővárosi önkormányzat által biztosított forrásokból működött, illetve az állammal kötött együttműködési megállapodások szerint. Tehát az a célja a bizottságunknak, hogy ugye múltbeli működési és gazdasági tapasztalatokat rögzítsünk, és hogy ez majd megalapozza a jövőbeli döntéshozatalhoz szükséges következtetéseket is. Én őszintén remélem, hogy a bizottságunk tud egy olyan javaslatot tenni majd a közgyűlésnek, illetve főpolgármester úrnak, ahogyan továbbról is. Mert én nagyon... nagyon fontosnak tartom azért, hogy ez a munka ez elindult, és hogy itt tart, de le kell vonnunk azokat a tapasztalatokat, ami egyrészről egy politikai, gazdasági, szervezeti struktúra is, az, hogy felhatalmazással rendelkező városvezetők milyen megfontolások alapján, milyen szervezeti struktúrában, milyen feladatokkal, milyen vezetőkkel, hogyan látják el ezt a feladatot, azért ez sok mindentől függ. Ugye vizsgálnunk kellett azt, hogy a közpénzek felhasználásának milyen a szabályosság, a célszerűsége, és milyen döntési mechanizmusokat próbálunk fölvetni, vagy megtalálni ezek mögött. Én csak azt szeretném, hogyha az elején elnök úr nagyon sokat beszélt arról, hogy azért nehezen indult a munka. Én nem gondolom, hogy nem volt olyan kikér dokumentum, ami nem érkezett meg, vagy hogy ezek a dokumentumok beérkezését tekintve időbeli elcsúszások, ezek valójában hogyan és mennyire akadályozták például a jelentések elkészülését. Tehát én azért... hogyha valójában ez akadályozott bárkinek bármilyen munkáját, akkor ezt érdemes lenne megjelölni. És az, hogy például hány órát voltunk adatszobában, vagy ilyesmi, tehát hogy végül mennyire sikerült ezeket a dokumentumokat hasznosítani, ez azért a másik oldalon jó lenne, hogyha megjelenítésre kerülne. Nem csak az, hogy mennyire nem volt egyértelmű vagy együttműködő a BBZRT, tehát a másik oldalon a bizottság mennyire volt érdeklődő, és valójában történt-e a bizottság munkájában akadályoztatás ebben, vagy időbeli csúszás, mint ahogy ezt a nyár elején tapasztaltuk. Még egy általános megjegyzés, az pedig az, hogy felügyelőbizottságok, itt ugye Papp Tibor bizottsági taktársunk is kiemelésre került, illetve Kaltenekker Dániel kollega is elmondta azt, hogy ugye a felügyelőbizottságoknak a működése minden szempontból fontos. Csak szeretném jelezni politikus társaimnak és képviselőtársaimnak, hogy ez ma is fontos, hogy felügyelőbizottságok azok ne hivatali kollégákkal legyenek feltöltve, hanem valóban politikai és tulajdonosi felelősséget azok a képviselők és képviselőcsoportok tudnak biztosítani a választópolgárok felhatalmazása alapján. Csak azért szeretném ezt jelezni, mert hogy van a 32. oldalon Rosta Ferenccel kapcsolatban egy olyan megállapítás, ami szerintem ez egy kicsit ilyen szempontból visszás, hogy ő hivatalmunkatársaként hogyan volt FB elnök, és hogy ez mennyire összeférhetetlen, lehet, hogy nem pontosan a 32. oldal, hanem egyel arrébb. De szerintem ez sajnos ez egy kényszerpálya, amin a hivatal mozog, és én őszintén örülnék annak, hogyha a nagy frakciók ebből az egész vizsgálóbizottságból azt a tanulságot is levonnák, hogy delegálnak felügyelőbizottsági tagokat, és biztosítják jelenleg is az elmúlt egy évvel ellentétben a jövőben a cégeinknek a tulajdonosi jogok gyakorlásának ezen részét is. A megállapításaimnak az általánossága az eléggé konkrét a BFTK-val kapcsolatban. Ugye itt azért volt egy szervezeti struktúra időszakosan aluldefiniált, a belső szerepkörök, felelősségek, döntési kompetenciák elhatárolása az nem volt mindig egyértelmű. Erre Barna Judit képviselőtársam is tett azért megjegyzéseket, neki azért erről személyes tapasztalata van, és ez a BVA, illetve a BFTK egy szervezeti egységének kiszervezése egy kis cégben is ugye ezt támasztja alá. Mindezek mellett a megállapításaim azok elég konkrétak. Én úgy gondolom, hogy voltak a BFTK működéseinek erősségei és gyengeségei. Ezek a gyengeségek végül a COVID-Viszmajor helyzetére, a gazdasági szereplőknek a működésére és a különböző jogszabályok, illetve az állammal való közös munkának a változása is hatott. Én úgy gondolom, hogy ez a gyengeség, ez egyértelmű, és ez az, ami kicsúcsosodott kvázi a 2019-es önkormányzati választás után, amikor egy más színű városvezetés került Budapest élére. Az állam akkor már nem akart úgy finanszírozni projekteket, ahogy eddig, ezek mind gyengeségek voltak. Végezetül egy konkrét szerződéses viszonyt és tevékenységet emeltem ki, ami úgy gondolom, hogy pontosan azt támasztja alá, hogy ezek a BFTK-n belüli döntési procedúrák vagy döntési mechanizmusok, azok vetettek fel kérdéseket, és a területet felügyelő akkori főpolgármester helyettes asszony, jelenleg frakcióvezető asszonynak a rálátását, vagy döntés előkészítését, vagy esetleges felelősségét is felvetheti. Én egyetértek avval, amit Kaltenecker Dániel mondott, hogy nem szükséges nekünk fekete-fehér megállapításokat tenni, hanem kérdéseket és javaslatokat. Úgy gondolom, hogy egy olyan a BFTK-nak a jogkörébe nem tartozó feladatot 50 millió forintos nagyságrendben, munkatervben nem feltüntetve elvégeztetni, szerintem vett fel kérdéseket, és ez a közpénzzel való felelős gazdálkodásnak és a cégnek a saját tevékenységének a hogy úgy mondjam, határainak átlépését jelentette. Ez a bizonyos Vörös Marti szobornak a borítása, amelyet a mai napig nyög a fővárosi önkormányzat, lévén, hogy ez költséget jelent a mai napig. Én úgy gondolom, hogy ott egy hibás döntés történt, és én úgy gondolom, hogy azt a kérdéskört érdemes majd megjeleníteni és átvizsgálni, illetve az ÁFA kérdéskörre visszatérve még annyit mondanék, hogy főjegyző úr válaszát, amikor ezzel kapcsolatban válaszolt, nem tudom értelmezni. Tehát, hogy én azért sokféle kérdést tettem föl, és egy olyan választ kaptam, amit nem értek. Majd lehet, hogy jövő hétig még ezen lamentálok, hogy esetleg hogyan lehetne kicsikarni valami érdemi áfa kérdéskörben egy érdemi szakértői választ arra vonatkozóan, hogy a BFTK-vel kapcsolatban jól járt-e el tevékenységei és az működése alatt, illetve én kértem még anyagokat a különböző közbeszerzési értékhatárokkal és a BFTK-val kapcsolatban. Ezen még elgondolkodok, hogy jövő hétig esetleg akarok-e még ebben foglalkozni mélyebben. Én úgy gondolom, hogy vetett föl kérdéseket a BFTK ez irányú működése és okozott vagyoni hátrányt vélelmezem. Az a fajta közbeszerzésen kiírt és elvégzett tevékenység, ami nem a BFTK feladata volt a fővárosi feladatstruktúrában. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Nekem majd még egy kérdésem, vagy javaslatom lesz majd, hogy a tervezet vége felé ugye marad benne egy ilyen kérdéssor, ami úgy nem, hogy mondjam, valamennyire nekem nem koherens, csak hogy majd ezt a következő jelentésnél, vagy a végleges jelentésnél majd dolgozunk össze, és akkor valamennyire egy szintre hozzuk, hogy itt olyan kérdések maradtak benne, amik ilyen nekem valamennyire nem illenek bele a jelentésbe, de ezt majd megbeszéljük, hogy akkor ezt fogalmazzuk-e úgy át, hogy ezeket nem kérdésként, hanem vizsgálati javaslatként tesszük bele, vagy hasonló, és akkor ezzel tovább lehet majd menni. Igen, amit mondott, azzal én nagyon egyetértek, hogy nekünk javaslatot kell tenni, ahogyan továbbról a főváros, a főpolgármesteri hivatal részére, és ez minden részjelentésből egyébként kijön, hogy mit javaslunk a következő időszakra. A felügyelő bizottság tagok delegálására nem reagálok, mert mi nem a nagy frakció, hanem mi a kis frakció vagyunk, úgyhogy mi bármikor készek vagyunk bármire. A munkatervben nem feltüntetett feladatok elvégzése kapcsán a Budapest Brandnél szerintem sokkal többet találkozunk, mint a BFTK-nál, és bennem is felmerült, és valószínűleg írni is fogok erről, hogy milyen olyan plusz feladatokat kapott a Brand, ami a szerződésekből is kiderül, hogy ez évközben ad-hoc módon került bele. Úgyhogy ez valahogy egy ilyen örökség, amit visznek tovább a cégek. Ami meg az ÁFA kérdés kapcsán, mint mondott bizottsági tagunk, hogy majd lehet, hogy kikér szakértői véleményt. Ugye mi kértünk főpolgármestertől szakértői keretet, hogy a vizsgálatainkat jobban el tudjuk látni. Főpolgármester azt üzente, hogy minden frakciónak van kerete, úgyhogy a DK frakció, hogyha kíván megfinanszírozni szakértőt, akkor erre a keretre tudja sajnos. Jó. Pap Tibor jelentkezett, parancsoljon.
Köszönöm szépen, csak a Rosta úrnak a megnyilvánulásához, hogy ne maradjon a levegőben, ugye ő annyit mondott, hogy a felügyelőbizottsági tagok között volt egy személy, aki gazdasági szakterületen dolgozik itt az önkormányzaton belül, és ezért az ő feladata volt vizsgálni a 24-es beszámolót. Ugye ennek kapcsán merült fel a 24-es beszámoló kapcsán merült fel a kérdés. A megállapítás csupán arra vonatkozik, hogy reményeink szerint, és ez egy igen-nem válasz, tehát meg kell kérdezni a polgármestert, vagy a főpolgármestert, bocsánat, hogy esetleg felmerülhet-e összefetlenségi kérdés, azaz az nem lenne szerencsés, hogyha mondjuk a TFO beszámolót véleményezői között ugyanaz a személy, aki a felügyelőbizottságban benne van, részt vett volna. Tehát ez egy technikai jellegű dolog, ez egy igen-nem válasz, tehát nem egy jelentős kérdés. És hát nyilvánvalóan úgy kell szervezni ezt a kérdéskört, hogy ilyen ne fordulhassanak elő, és reményeink szerint ez így is van.
Köszönöm. Kalterekkel, Dániel, parancsolj.
Köszönöm a szót. Egyébként egyetértek a képviselőasszonnyal azzal kapcsolatban, hogy a felügyelőbizottságok vonatkozásában nem szerencsés ez a helyzet. Itt egy olyan gordiuszi csomó van, ami azért a én lehetőségemet meghaladja, hogy én ezt most javaslatot egyek ennek az átvágására, vagy a főpolgármester helyettes személye vonatkozásában is. Én még szintén csak a jegyzőkönyv kedvéért, azért nem volt olyan egyszerű, de megtaláltam, most sajnálom, hogy talán az aljegyző úr volt itt, vagy a hogy elment, de hogy nagy nyelven, de megtaláltam azt a döntést, ami most a felügyelőbizottságok bővítésére vonatkozik. Azért mondom, hogy nehezen, mert ugye több időpont van. Annak a bejegyzésének a hatája, illetve a bejegyzésének a időpontja az 2021. május 15 vagy 17. Május 15-én nyújtották be 2021-ben. A fővárosi közgyűlés akkor 2021-ben az ilyen covidos időszak volt, akkor nem ülésezett, hanem a főpolgármester úr döntött. 2021. március 31-én, de április 1-es hatálya, tehát a márciusi, a két ülés közötti, vagy a ott kell megnézni, abból kettő van, a rendes, meg a rendkívüli, tehát ő rendesen döntött erről. Hát itt gondolom, itt a leírással azért várni kellett, míg ebből kivonat lett, és a jogi képviselő benyújtotta, de egyébként én azt meg úgy láttam, hogy április 5-ére azért ez megszületett. Ennek ellenére csak május 15-én került benyújtásra az ügyvéd részéről, mármint akkor igen, és május 5-én kapta, vagy adott meghatalmazást a FAX Csaba. Ez csak azért olyan szempontból fontos, de ez már a végletekig precizitás, hogy egyébként egy ügyvédnek 30 napja van a változások átvezetésére, a változásról szóló döntés meghozatalát követően. Ez, hogyha egyébként később került volna, de úgy látom a kivonat szerint Szabó G., vagy dr. G. Szabó Dániel ellenjegyzésével kelt fővárosi dokumentum szerint ez április 7-én már megtörtént, tehát akkor nagyjából az azt követő pár napban meg kellett, hogy kapja a vezérigazgató úr, de ő csak május 5-én adott megbízást egy ügyvédnek. Ez nem olyan eszeveszett dolog, de egyébként a cégbíróság bírságolhatott volna. És az viszont az a magatartás, ha én április 7-én tudom vezérigazgatóként, hogy van egy dolog, amire 30 napon van, április 1-től kezdve, akkor én biztos hamarabb intézkedtem volna, mert az a mulasztásom az közvetlen, azzal összefüggésben áll, hogyha kapok, vagy kap a cég bírságot, akkor az én mulasztásommal közvetlen összefüggésben áll. Nem kapott. Tudomásom szerint, de ami az érdekesebb, főpolgármester úr úgy gondolta, vagy ez az egyetlen indokolás, tehát hogy jogi indokolást nem találtam, a Budapest Brand ZRT esetében javaslom továbbá az alapszabálynak és a javadalmazási szabályzat olyan módosítását, amely a felügyelőbizottság működését, itt jön a lényeg, a társaság méretéhez és jelentőségéhez jobban hozzáigazítja. Tehát ez az egyetlen érv amellett, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályt figyelmen kívül hagyva 3-ról 5 főre és megemelt tiszteletdíjjal dolgozzon a brand. És nyilván ezt a határozatot ezt ő maga elfogadta, de egyébként meg a főjegyző úr meg ellenjegyezte.
Köszönöm. Ott látja esetleg bizottsági tag úr, hogy kik voltak kinevezve felügyelőbizottsági tagoknak akkor? Tehát, hogy ez csere volt, vagy plusz kinevezés még kettő? Plusz kettő?
Volt egy elnök csere, és plusz kettő kinevezés, és szerint én úgy értettem, hogy nem, plusz 3 kinevezés, mert az akkori elnököt, Rényi Ádámot visszahívta, nem csak elnöki, hanem tagi tisztségéből is, és választott egy új elnököt, aki egy új tag is volt, Szijjártó Ákost, Németh Gyöngyvért és Alföldi Csaba Istvánt választotta meg új tagnak, és Szijjártó Ákost egyben elnöknek is.
Jó, köszönöm. Erről készül jegyzőkönyv, tehát, hogy már a jelentés kiegészítése félig le van írva, úgyhogy ha ezt kibővíti, akkor Selködi Tibornak, akkor ezt bele tudjuk tenni a jelentésbe, és hogyha további vizsgálat szükséges ennek alapján, akkor nyilván határozni tudunk róla. Én meg azt vállalom, hogy kikérem majd a végelszámolótól, aki nekem minden dokumentumot eddig nagyon gyorsan megküldött, hogy vezérigazgató úr esetleg abban az időszakban kivette szabadságot. Ugye, mert kötetlen munkaideje van, tehát munkaidő nyilvántartást róla nem tudunk, hanem megnézzük, hogy volt esetleg a vezérigazgató szabadságon. Természetesen ez nem akadályozza, hogy a helyettese eljárjon, vagy akár távolról, de akkor lássunk tisztán, hogy mi volt ennek a késlekedésnek az oka. Egyébként ezt is meg tudtuk volna kérdezni tőlem, mint sok minden mást, hogyha elfogadja meghívásunkat, és ahelyett, hogy nem tudom miért, nem jön el, megjelent volna a bizottsági ülés előtt. Jó, köszönöm. A Pap Tibor, parancsoljon.
Köszönöm, bocsánat, csak Barna Judit, Anna Mária említette, hogy főpolgármester urat ugye kérdezte, ez a múltkori bizottsági ülésen is elhangzott a pályázatokkal, meg a kiválasztással kapcsolatosan, hogy azóta érkezett válasz, mert talán már kétszer is elküldte ezt, ha jól emlékszem, vagy háromszor.
Parancsoljon, Barna Judit, Anna Mária.
Egyébként is én jövök, ha jól gondolom. Igen. Én nem tudom, hogy miért nem válaszolnak nekem, de ez a közérdekű adatigényléseimre is jellemző egyébként. A kérdésre a válaszom, hogy egyszer már ezt képviselői szerepemben is megkérdeztem, akkor is késve, aztán bizottság, ezen bizottságként is, és most legutóbb, hogy jelentésbe írtam újra. Így néz ki az időrend. Ez nem néz ki jól valóban, de én nagyon sokszor nem kapok választ amúgy, úgyhogy ezt már úgy néz ki, megszoktam. Ami ugye azzal kapcsolatos, hogy hogyan jöttek létre a cégek, engem egyébként, ez csak magánvélemény, nagyon elszomorít, hogy a BFTK-t, ami egy csodálatos és nagy hírű cég, Zimányi Zsófitól kezdve mindenen át, ezt valaki úgy döntött, hogy megszünteti. Ez végképp elszomorító, hogy mind a két cégre pályázatot írtak ki, de az egyiket egy olyan ember nyerte meg, Faiks Csaba, még az összevonás előtt, amire nem is pályázott. Persze ezt csak onnan tudom, hogy nagyjából képben vagyok arról, hogy kik pályáztak, de ugye a válaszokkal elmaradt a hivatal. Az is, ezt a brand jegyzőkönyvében, vagy a megállapításában is hozzátenném. Ide bejött ugye egy Német Erzsébet képviselőasszony, és ha igaz, amit mondott, és nincs nekem, én nem kérdőjelezhettem meg, hogy igaz, amit mondott, akkor az is elég problémás, hogy van egy kultúráért felelős, turisztikáért felelős cég, és az állítása szerint helyettesként semennyiben nem felelt ezért a cégért, és ez akkor a brandel is így volt, és a létrejövés kapcsán is így volt. Ez szerintem, nem tudom, felvett kérdéseket szintén, hogy miért nem a kulturális helyettes, vagy a humán helyetteshez tartoztak ezek az ügyek. Én még ahhoz csatlakoznék, hogy előremutató is legyen ez a bizottság. Szerintem a legnagyobb tragédiája egyébként ennek az egész brandes, BFTK-s dolognak az, és ebben az államnak nagy szerepe volt, hogy megszűnt két fesztivál, ami világhírű volt, a Budapesti Tavaszi Fesztivál és az Őszi Fesztivál, annak volt egy másik neve is. Ez egy hatalmas nagy, hát nem is tudom, gyásza a fővárosnak, hogy ez a két fesztivál nincs. Ebben politika van, semmi más, sem szakma, sem semmi. A másik pedig az, hogy már a BFTK alatt is jöttek olyan politikai szelek, és ezt az akkori vezetés is ellenezte, hogy elveszik a Vörös Marti teret, és így a karácsonyi vásár szervezését. Ezt végül addig nem tették meg, majd az új város vezetés idején lett ugye ez szintén bekemelezve, és ezzel egy nagyobb bevételi forrástól esett el a főváros. Úgyhogy ezeket így még csokorba ide raktam, véletlenül sem vagyok, bár dolgoztam a BFTK-ban, de nem vagyok azzal kapcsolatban elfogult. Úgyhogy ezeket így csomagba ide tettem. Az egész cég megszüntetésről szakmai véleményem is lesz. Az, hogy információim nagyon kevesek, ez erről meg, nem tudom, képviselői véleményem lesz, politikai véleményem. Nem tudok mit tenni. Köszönöm.
Jó, köszönöm. Még csak az előző a BFTK-hoz, akkor ha jól értem, akkor valószínűleg még kiegészítésre kerül majd az anyag, csütörtök 10 óra, és többi bizottsági tag meg kívánne majd még hozzátenni a BFTK-s anyaghoz. Nincs ilyen. Úgyhogy jó, oké. Igen, Barna Judit, Anna Mária?
Én szívesen tennék hozzá, de azt gondolom, hogy nem illdomos. Vagy nem tudom.
Rendben, köszönjük. Jó. Az összeolvadás cégvezetői pályázatok kapcsán lesz-e bárkinek bármilyen kiegészítése?
Itt se lesz. Jó, oké. Akkor Böjte Péternek megadom a szót, parancsolj.
Köszönöm a szót. Akkor először én is a információ hiánnyal kezdeném. Általános volt az én területemen is, hogy gyakran késve vagy nem elégséges információkat kaptunk meg. Jelenleg is zajlik egy szeptember 8-án kiküldött levél, amire mai napig nem érkezett válasz. Itt több kérdés is felmerült. Elnök úr erről tudsz, hiszen ők küldték ki. Ezt sajnos így nem tudom majd belefoglalni valószínűleg a jelentésbe, de természetesen jelzem majd, hogy a megkeresés az megtörtént. Illetve korábban jelezte több bizottsági tag is, hogy esetleg lesz külön vélemény vagy véleménye ehhez a témához, de egyelőre nem kaptam ezzel kapcsolatban semmilyen kiegészítést. Továbbra is várom, hogyha a reklámszerződések kapcsán valakinek van véleménye. Illetve elnök úr mondta ezt a múlt héten elfogadott határozati javaslatot, miszerint 400 utasváróval kapcsolatban lesz koncessziós eljárás. Ezt majd bele fogom foglalni, szóval még ki fogom egészíteni ezt a jelentéstervezetet. Röviden ennyi, igazából én általános áttekintésnek szántam ezt a témabemutatást, próbáltam azért kitérni különböző motívumokra vagy aspektusokra, mint például a kedvezményes listákat vizsgáltam, hogy mi alapján lehetett. Például Budapest Brand is miért pont ő egy esetben kapta meg ezt, de egyelőre ott is információ hiány keletkezett. A részletes jelentés szerintem már nagyjából megvan, amit mondtam, ezt még kicsit ki fogom egészíteni azzal a múlt héten hozott határozati javaslattal, és várom a véleményeket, hogyha van. Köszönöm szépen.
Jó, köszönöm. Lesz-e bárkinek kiegészíteni valója a reklámszerződéses részhez? Nem látok jelentkezést, úgyhogy...
Alelnök úr. Így van.
Jó. Köszönöm szépen én is mindenkinek az eddigi munkát, és hogy ilyen szépen összefoglalták, hogy hol állunk. Én azt gondolom, hogy itt van még bőven dolog, amivel nekünk most a következő másfél hétben foglalkozni kell. Úgyhogy ennek kapcsán én szeretném majd akkor kérni a bizottsági tagokat, hogy egyezzenek bele abba, hogyha készül a végleges jelentés, akkor az ő részjelentéseikbe annyira tudjunk belenyúlni, de nyilván a jóváhagyásukkal, hogy például a rövidítéseket, azokat egységesítjük, nyilván tartalmi változtatás nélkül, az egyedi formázásokat valamennyire, tehát hogy a betűtípus majd legyen egyforma, a sorszámozás legyen egyforma, hogyha senkinek nincsen ellenvetése, hogy ezt így átdolgozzuk, hogy a külső szemlélőnek is sokkal áttekinthetőbb legyen. Igaz, hogy mindenki külön írta, de hogy legyen egy valamilyen egységes formája, és akkor nyilván ebből majd jönnek a végkövetkeztetések, stb. Ami még fontos, hogy nyilván a közgyűlésre, én most úgy látom, hogy akkor be fog kerülni egy olyan határozati javaslat, amely közgyűlés felkéri a jelentés elfogadására, és ezzel ugye a bizottságnak a mandátuma le is fog járni, és akkor viszünk be egy másik előterjesztést különböző határozati pontokkal, amelyben az általunk megállapított dolgokat kvázi vagy ajánlásként, vagy ha konkrét dolgok vannak, akkor azokat meg külön-külön döntési pontként majd előterjesztjük a közgyűlés elé, és akkor arról a 33 képviselő is nyilván véleményt tud majd mondani. Jó. Tehát még egyszer, akkor a határidők, október 9, jövő hét csütörtök 10 óra. Addig várjuk mindenkitől a kiegészítéseket, a másik témákhoz a kiegészítéseket, és akkor ez alapján a külön véleményeket pedig hétfő 10 óráig. Nyilván, hogyha időközben valakinek még eszébe jut valamilyen külön vélemény, akkor az előterjesztésünket lehet módosítani, de én nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy tartsuk a határidőket pont azért, hogy hirdetni is tudjunk, pont azért, hogy utána a feldolgozása is a dokumentumnak meg tudjon történni, mert azért itt még van technikai dolog vele. Jó, van-e valakinek még ehhez a konzultációs napirendhez bármilyen kérdése, kérése, javaslata? Kovács Attila, parancsolj!
Nem beszél annyira.
Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Néhány mondatos összefoglalót szerettem mondani itt a tapasztalatomról, amit itt a február óta eltelt időszakban a kollégák körében eltöltöttem. Elsősorban köszönöm a munkáját az elnöknek és a Bernadettnek, illetve a kollégáknak is, akik hozzám hasonlóan próbálták földolgozni azt, ami az elmúlt hónapokban itt összegyűlt. De néhány dologban azért a végén szólok, mert minden részjelentés tervezethez ugyanezt tudtam volna elmondani, amelyeket itt fölírtam. Tehát nagyon egyetértek azzal, ami meghatározta az egész bizottság munkáját, a kiinduló pontja ennek a munkának, a nehézkes adatszerzés, adattovábbítás, vagy gyakran hiányos, vagy még jelenleg is folyamatban lévő adattovábbítás februárhoz képest, illetve azon személyeknek a destruktív hozzáállása, akiket a bizottság szeretett volna meghallgatni a kérdéseivel kapcsolatban, amelyek szerintem nagyon is befolyásolják azt, hogy a bizottság tud-e megállapításokat tenni, vagy csak kérdéseket, ahogy itt több kollega részéről elhangzott, illetve javaslatokat. Számos dokumentummal, szerződéssel kapcsolatban, ahogy itt a mai bizottságülésen is elhangzott, számos kérdés merült volna föl. Motiváció, jogi megfelelőség, jogi háttér, döntés előkészítés és egyéb vonatkozásban, amelyeket nem tudta a bizottság megkérdezni, így csak találgathatja, hogy bizonyos szerződések vagy bizonyos dokumentumok milyen döntési mechanizmus, döntés előkészítés, jogi háttér alapján születtek meg. Márpedig, ha ezekre nem tudjuk a válaszokat, akkor csak találgathatunk, hogy mi vezetett oda, az jogilag rendben van-e, illetve elhangzott itt többek részéről a jogi és az etikai szembenállás kérdése. Szerintem a mi dolgunk az lenne, hogy jogilag megállapításokat, vagy pénzügyileg, vagy üzletileg megállapításokat tegyünk, üzleti terv szerint, vagy üzletpolitika szerint megállapításokat tegyünk. De nyilván a kérdésekre, ha nincsenek válaszok, akkor a kérdések maradnak a levegőben, és ezek alapján szerintem megállapításokat tenni. Én becsülettel végigolvastam nagyon-nagyon sok dokumentumot. Számos kérdés merült fel, amely egyébként a jelentéstervezetekben is, akár a Papp Tibor részéről, akár más részéről fölmerül, de hogy erre, ha nincsenek válaszok, akkor a kérdések fönnmaradnak, de ezzel kapcsolatban megállapítást szerintem nem lehet tenni. Tehát nekem ilyen szempontból vannak kételjeim, hogy milyen megállapításokat tehet a bizottság. Azzal kapcsolatban, hogy milyen javaslatokat tehet, azzal kapcsolatban valóban van egy nagyon, nem is tudom, fontos vagy kiemelendő az, hogy ha a közgyűlés létrehozott egy bizottságot, és ahhoz nem adott paripát és fegyvert, akkor ez a bizottság nem feltétlenül tudja ellátni a feladatát és megfelelve a közgyűlési határozatnak meghozni azokat a döntéseket vagy véleményeket, amelyekre kijelöltetett. Az, hogy az adatszolgáltatás nem volt megfelelő, az, hogy nincs munkaszerződési vagy egyéb kötelezettség, SMS szerinti kötelezettség a megjelenésre, az nem csak ez a bizottságnak, ez minden parlamenti bizottságtól, minden egyéb bizottságtól kezdve ez probléma volt, hogy egyszerű egyéni akarattól függ, hogy valaki együttműködik vagy sem. És már pedig, ha nem működik együtt, akkor a bizottság ahhoz van kötve, amit be tudott szerezni, vagy amit el tudott olvasni, és az összes többiről pedig találgathat. Na most, ha ez így van, akkor megint nem a megállapítások, hanem a kérdések és a javaslatok felé tolja azt, hogy ebből a nem tudom 7 hónapos vagy 6 hónapos munkából, amelybe nagyon sokan, nagyon sok mindent beletettek, egyáltalán milyen végeredmény jöhet ki. Épp ezért én kíváncsi voltam a témafelelősök részjelentésére, és nagyon tényleg részletekbe menően, alaposan minden kételyt, vagy sok kételyt megjelenítve írták meg, amit megírtak, de minden mondatnak ott a végén egy kérdőjel, hogy egyébként ez miért így alakult, miért úgy alakult, ahogy a Kaltenegger kollega felveti, vagy többen felvetették a felügyelőbizottság bővítése vonatkozásában is, nyilván ezt meg lehetne 3-4-5 mondatban, itt akár személyesen, vagy írásban is válaszolni, hogy lehet ennek jogi indoka, vagy a kógens és diszpozitív szabályozással kapcsolatos ellentétet milyen módon oldja föl, mert biztos föl lehet oldani adott esetben, vagy meg lehet próbálni azért ezt feloldani, de alapvetően ezek hiányában, ami a részemről itt lecsapódott az elmúlt hónapokban, az az, hogy nem volt megfelelő a jogi és szabályozási környezet ahhoz, hogy ez a bizottság megfelelő módon elvégezze a munkáját, és megállapításokat tegyen. Ettől függetlenül a jövő vonatkozásában lehet előremutató és eredményes a bizottsági munka abból a szempontból, ha lesz, és számos, vagy néhány olyan javaslat, amely valóban a tulajdonosi jogok gyakorlásának erősítése vonatkozásában, illetve az együttműködési kötelezettség kereteinek szabályozása vonatkozásában, akár SMS módosítással, akár egyéni szerződésekbe vételi kötelezettséggel, kérdés, hogy erre van-e politikai és egyéb akarat e vonatkozásban, egyáltalán e bizottság működése keretében mennyire volt politikai és egyéb akarat arra, hogy itt ennyire rövid időben, ennyire hatalmas tényanyag, másfél évtizednyi történés, üzleti és jogi döntéshozatali történések feldolgozása körében megfelelő mélységű és előrevívő megállapítások szülessenek. Számos észrevétellen, megjegyzéssel, ami írásban a tervezetekben szerepel, én ezeket osztom, ezért is nincs bizonyos szempontból. Kíváncsi vagyok, hogy az egységes, tehát amint véglegesedik a jelentés tervezet, abban mi marad benne, vagy milyen módon marad benne, milyen megfogalmazásban. Igazából egy dologra figyeltem föl a Barna Judit Anna Mária vonatkozásában, hogy azt nem tudom, hogy a jelentés, a személyes tapasztalat és tudás, ami megvan a korábbi munkájával vagy életútjával összefüggésben, de ez nem validált információ, hiszen ez egy egyéni tudás, amely szintén nem bizottsági keretek között jutott a tudomásunkra, hanem egyénileg ezek meglévő, és kétségbe nem vont, csak kérdés, hogy egy jelentés tartalmazhat-e olyan mondatokat, hogy nekem tudomásom van arról, hogy számos ismert szakember pályázott egy adott pozícióra, aki az, hogy ismert és kitűnő szakember, azt nem tudom, én például nem tudom, elhiszem, hogy az, de alapvetően, hogy ez jelentés szinten megjelenhet-e tényadatként egy bizottság jelentésben, azt abban én ilyen szempontból nem vagyok biztos. Jó. Az alelnök úr jelentés tervezetéhez kapcsolódó, és ugyanaz itt a megélésem, hogy a szerződések vonatkozásában számos kérdés van, amire ha nincs válasz, nem lehet megkérdezni, és nem lehet mihez viszonyítani az adott szerződések tartalmát, amelyek szintén a jogszerűség vagy az etikusság határán mozognak. Ha nincsenek ilyen válaszok, akkor szintén nem megállapításokat lehet szerintem tenni, csak kérdéseket lehet fölvetni, vagy 3 pontot tenni egy mondat végére, nem pedig pontot. Ennyi nagyjából, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Barna Judit Anna Mária, parancs.
Köszönöm, amit itt... Nem tudom, mi történt. Amit itt elmondtam, azt nem írtam le. Várom továbbra is a választ, hogy leírhassam, de vannak olyan pályázók, akik nem titkolják, hogy pályáztak, és engedélyem is lenne rá, hogy ezt leírjam, de én továbbra is nem így szeretném ezt megközelíteni, hanem úgy, ahogy normális esetben egy önkormányzat működik, hogy megkapom a választ hivatalos úton. Igen, a többlettudásomat pedig nyilván érthető okokból szereztem, de azt a másik cég esetében éppen azért, hogy ne legyen ezzel olyan problémája senkinek, nem is használom, és nem is fogok valószínűleg abba a jelentésbe semmit beletenni, hogy elfogultsága vagy bármivel ne vádoljanak. Köszönöm.
Köszönöm. Kaltenekker Dániel, parancsol.
Köszönöm a szót. Csak annyiban reagálnék bizottsági tagtársamra, hogy magam is ugye egyetértek, de ezt nem mondtam, mert már szinte axióma, hogy az információ hiány az így tegyük ki az asztalra, meg ezt rögzítsük, hogy a bizottság működési feltételei azok nem voltak ideálisak, illetve nem voltak olyanok, amilyen egy általunk elképzelt mélységű és tartalmú megállapítás elkészítéséhez szükséges. Tehát ebben a részben is osztom a kolléga úrnak az álláspontját. Én nagyon-nagyon picit tennék csak egy ilyen, nem tudom, hogy a fekete vagy fehér, akkor egy ilyen szürke megjegyzést a tekintetben, hogy annyiban viszont nem, hogy a közérdekből nyilvános adatok, vagy lásd, akkor most egy konkrét példa, a felügyelőbizottsági létszámbővítés. Ha a lehetőség megvolt arra vonatkozóan, hogy elmondják, hogy egyébként amit leírtak, és törvény alapján nekik le kell írni az előterjesztés tartalmának körében irányadó jogszabályi meg szervezeti szabályok szerint, plusz eljöttet volna elmondani, abból én nem azt a következtetést vonom le, hogy akkor csak egy ilyen pont-pont-pontot tudunk ezzel kapcsolatban tenni, ha most ez egy kiragadott példa, hanem én ebben a tekintetben azért venném a bátorságot, meg a magabiztosságot, hogy itt hogy ha van egy jogi álláspont, és az a többség csatlakozik, akkor itt egy pontot is lehet tenni. Kiragadott példa, de az ezzel kapcsolatos jogi minősítést azt el lehet végezni. Független attól, hogy egyébként nem mondták el, de el kellett volna mondani az előterjesztésben, meg itt is elmondhatták volna. Tehát, hogy azzal egyetértek, hogy ilyen akár a vezető tisztségviselővel kapcsolatos felelősségre vonással kapcsolatban a nem tudom, összegszerűségig bezárólag, hogy mekkora kárt okozott, ilyent nem lehet mondani. A bizottság működési feltételeiből meg a kiindulva, tehát ezzel egyetértek, de azért ezt én árnyalnám azzal, hogy viszont vannak olyan pontok, ahol viszont szerintem igen. Mert én nem nagyon tudom, úgy fogalmazott a kolléga úr, hogy lehet, hogy föl tudták volna oldani ezt a ellentmondást. Jelenleg én szerintem nem lehet ezt feloldani, mert nem tudom, hogy mit tudtak volna azzal kapcsolatban elmondani, mert megnéztem, tehát ami még esetleg, hogy akkor nem így volt hatályban, de akkor is így volt hatályban, tehát a törvény hatályával összefüggésben, hogy én nem látok most valamit, és ma hatályos törvényből dolgozom, pedig jaj, nem abból kellett volna. Úgyhogy én csak ennyi árnyalnám, de alapvetően egyetértek, 75%-ban, amit mondott, de azért én azt gondolom, hogy nem lesz egy teljesen súlytalan, vagy nem kell, hogy teljesen súlytalan legyen a bizottságnak az összefoglaló véleménye, de pont azért, mert ezek politikailag és vagy szakmailag lehetnek eltérő vélemények, amiatt ahol nem három pontot teszünk, hanem pontot, és mondjuk konkrét megállapítást teszünk, ott adott esetben lehet az külön is megfogalmazni, hogy arról külön szavazás kerüljön, hogyha esetleg ott megpróbálják megvédeni, amit szerintem nem lehet.
Köszönöm. Papp Tibor, parancsolj.
Köszönöm szépen. A Kovács Attilának reagálásként csak annyit, hogy szerintem is azért vannak olyan kérdések, amiben tudunk pontot tenni. És mivel az FB-vel kapcsolatos megállapítást ugye én írtam le, én nem vagyok jogász, itt a bizottságban is vannak jogászok, akik ezt megfelelő módon meg tudják jogszabály szerint ítélni,
és abban van egyébként egyetértek, hogyha megállapítást teszünk, azután kérdés jön. Tehát, és egy javaslat a megállapítással kapcsolatosan, tehát mi valóban javaslatokat fogunk tenni, például ezzel kapcsolatosan azt a javaslatot lehet tenni, hogy nem csak itt a Budapestbennél, hanem valamennyi fővárosi önkormányzat 100%-os vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságnál vizsgálják meg annak fennálltát, hogy megfelelő létszámú-e a takarékos törvény szerint a felügyelőbizottság. De ez egy javaslat a megállapítás alapján. Emellett egyetértünk, tehát javaslataink lesznek majd, és szerintem sok, és általános megállapításokat fogunk tenni, amelyek egyébként abból a szempontból szerintem jók, hogy felhívja a figyelmet a többi fővárosi önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság esetében, hogy mi az, amire figyelni kell, és a többi fővárosi önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság vezetője helyében én azért figyelném ennek a bizottságnak a munkáját, hogy milyen szempontrendszerek szerint mentünk végig, de azt hiszem talán erről már egy korábbi bizottságülésen is szó volt, talán pont az első. A Barna Judit Anna Mária részére csak annyi észrevételem lenne, hogyha vannak olyan személyek, amelyekről tud, akik vállalják a véleményüket, mi szívesen meghallgatjuk őket egyébként, csak azért, hogy ne csak vélelmek vagy elmondások alapján történjenek meg a jegyzőkönyvben történet, a jelentésben történő rögzítések, hanem akkor ténymegállapítások alapján. Nem tudom, hogy van-e lehetőség még meghívni bárkit, de ha igen, akkor én ezt mindenképpen javasolnám.
Köszönöm szépen. Hát a meghallgatásokra most már egy kicsit késő lenne, de max nyilatkozatokat be tudunk kérni, hogyha valaki bármit szeretne, és ha az csütörtökig megérkezik. Kovács Attila taktársunknak egyébként osztom, meg megértem teljesen, hogy miből vezette le, és én is így gondolom, ahogy ön mondta, csak másik oldalon meg pont ott van, hogy azért ez a bizottság, ez egyrészt esetibizottság, vizsgálóbizottság, de valahol egy politikai testület is, ahol politikai véleményeket is, hogy mondjam, a témafelelősök megfogalmazhatnak. Ezért jók a külön vélemények, meg ezért jó, hogyha úgy írja bele, hogy az ő gondolata szerint, mert nyilván, amikor a bizottság elfogadja ezt a jelentést, akkor, hogy mondjam, ez egy bizottsági jelentés. A külön vélemények még pont arra vannak, hogy ha valaki a teljes jelentéssel egyetért, ám de egy-két bekezdésével meg nem, akkor ott meg nyilván külön véleményt meg tud fogalmazni. Megadom a szót, parancsa.
Köszönöm szépen. Akkor kezdem hátulról. Két rövid megjegyzésem lett volna, akkor van egy harmadik is. Engem meg nem politikai oldalról küldtek ebbe a bizottságba, tehát nem ez volt a feladatom, vagy nem ez volt a felkérésem, hogy a Kétfarkú Kutyapárt képviseltében politikai oldalakat képviseljek. És e tekintetben tényleg kvázi kívülállóként, outsiderként nagyon tanulságos volt, de számos megállapítása vagy kérdéssel megmondom, maximálisan tudok azonosulni, de a bizottságnak nem feltétlenül az lett volna szerintem a dolga, hogy politikai oldalakról nézve tegyen megállapításokat erről a másfél évtizedről. A Barna Judit Anna Mária válaszára vagy reagálva, semmi rossz, tehát látom, olvasom, hogy maximálisan transzparens módon kérdezve, többször megkérdezve próbál adatokat nyerni, de ugye ez visszavezet a 0 kilométer kőhöz, hogy nem volt könnyű minden tekintetben ezt a dolgot megtenni, de ettől függetlenül belső vagy privát információ, nem tudom, hogy az milyen módon kerülhet. Én csak ezt akartam ilyen szempontból szóvá tenni. A Kaltenegger kollega vonatkozásban pedig én meg azt gondolom, abszolút egyetértek, csak szerintem a súlyt nem súlytalan kell, hogy legyen a bizottsági jelentés. Pont az kéne, hogy a súlyt megadja ehhez, hogy milyen jövőbeni javaslatok vannak a tekintetben, hogy ez miért feneklett meg, vagy miért nem tudott olyan eredményt elérni ez a bizottság, amilyen eredményt adott esetben el tudott volna érni. És a három pont az épp az, hogy elég súlyos. Tehát a három pont az nem feltétlen relativizálja, vagy súlytalanítja a dolgokat, hanem épp az, hogy több felkiáltójel is lehet a három pont után, hogy ez összességében ez így nem feltétlen működik jól, és a jövő szempontjából ezen változtatni kell. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. További hozzászólást nem látok, és mivel ez egy konzultációs napirend, ezért a konzultáció döntéshozatalt nem igényel. Megyünk a második napirendre, ami az egyebek. Van-e bárkinek egyebekben? Nincsen. Jó. Következő bizottsági ülésünk akkor várhatóan 2 hét múlva, október 16-án csütörtökön lesz 9 órakor, ugyanebben a teremben. Köszönöm a bizottság tagjainak a kitartó munkát. Találkozunk 2 hét múlva, addig is várjuk az anyagokat. Az ülést bezárom.